Prédikáció alapigét hallgassátok meg, testvérek, úgy, ahogy az szól hozzánk a II. Korintusi Levél 6. fejezetének 14. versétől a 7. fejezet első verséig. Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Beliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. Amen. Kedves testvérek, vannak olyan szóképek, amelyik megmaradnak az ember emlékezetében. Ilyen volt például a Sziládi Áron Társaság ünnepi konferenciáján, amelyet mindig Sziládi Áron születésnapjához közel tartunk. Buda Ferenc költő vendégünk, és az ő egyik verse, a Rend című verse, amiből ezt a két sort biztosan megjegyezte az, aki hallotta, amiért egyébként 3 versért 12 hónap börtönt kapott. Az egyik közülük ezt tartalmazza: hazánk zúzott szívén a vér, hülő patakban omlik alvad, rőtcsillagos, komor, kövér tankok teremtenek nyugalmat. Ezek a komor, kövér tankok, aki látott képen legalábbis egy ilyen orosz páncélost, az tudja, hogy tényleg ilyen duci kövér. Sose gondoltam volna én, hogy így is lehetne jellemezni ilyen kifejezően azt a fajta mohóságot, azt a fajta akaratosságot, konokságot, komorságot és kövérséget, ami ott sugárzik róluk még a fényképeken át is, és főleg azoknak az emlékeiben, akik ezeket személyesen is látták és átélték. Hát ilyen szókép ez is, amit itt a Bibliában olvasunk, amit nem felejtünk, aki egyszer csak hallotta, az a felemás iga. Még az is emlékszik rá, aki nem ismeri a mózesi törvényt, hogy ne szánts együvé fogott szamárral és ökörrel. Még az is el tudja ezt képzelni, hogy milyen lehet egy igában kétféle állatot befogni, milyen furcsa is lehet az, vagy egy kicsit és egy nagyot, hogy hogyan is tudnának azok együtt dolgozni, és mi lenne annak a következménye. És így megmarad bennünk ez a kép, ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában. Aztán, mivel ilyen erőteljes a kép, sokféleképpen szoktuk értelmezni, általában rosszul. A keresztény köztudatban ez a kép a házasságra vonatkozik, hogy nem jó felemás igában élni hitetlenekkel, de ez az ige nem erre vonatkozik, nem erről szól. Sőt, a házasságról egyáltalán nem szól, mert a házasságról más ige szól. A 1 Korintus 7-ben olvasunk a házasságról, és a felemás igáról is a következőképpen. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr, ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, aki kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve a hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgasság alá vetve a hívő férj, vagy a hívő feleség az ilyen esetben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te asszony, hogy vajon megmentheted-e a férjedet, vagy mit tudott te férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Tehát úgy tűnik ebből az igéből, hogy a házasságra más törvények vonatkoznak. A házasságnak van egy külön szentsége. Még hitetlen és hívő is együtt tud élni szeretetben, mert a házasságnak a titka ez, a szeretetnek a titka. A szeretetnek a szentség, a szeretetnek a különleges ajándéka, amely nem emberektől való, hanem Isten ajándéka és Isten akarata is, Ez teszi a házasságot különlegessé, szenté, és még fölül emeli így a törvény fölé is, mert lehet igenis szeretetben élni különböző embereknek is. Isten akarata ez. Tehát a házasságra ne vonatkoztassuk ezt a kérdést, mert arra más vonatkozik, annak más szentsége van, más titka van, más ajándéka van. És még csak nem is a hitetlen munkatársakról vagy barátokról szól ez az ige, hiszen még a tényleg elvetemültekről is ezt olvassuk, szintén az első korintusi levélben, levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival vagy nyerészkedőivel, harácsolóival vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. És Jézus pedig nem akarja, hogy kimenjetek a világból. Azt hallottuk az igében, hogy a világba küldtelek benneteket. Nem akarom, hogy kivedd őket a világból. Hogyan is akarná, hiszen ő is a világba jött. Az övéi közé jött, akik nem fogadták be. A bűnösök közé jött. Mert Jézus a bűnösök barátja, hogy megmentse őket. Ezért hát az övéinek is ott kell lenniük a világban, hogy megmentsék a világot, hogy megmentsék a hitetleneket is, sőt, még az annál rosszabbakat is. Tehát nem is ezekről a kapcsolatokról szól ez az ige, hanem miről szól? Az egyházról, a gyülekezet küldetéséről. Az egyházról szól, az egyházon belüli bálványimádás ellen szól. Milyen meglepő dolog ez. Ez a szó, hogy felemás igában lenni, egyszer fordul elő a Bibliában, és van még egy egyszer előforduló szó hasonló a Filippi levélben, amikor igatársnak nevezi Pál az egyik legkedvesebb munkatársát, sőt, téged is kérlek hűséges munkatársa, így fordítják, de itt egy igatárs szó szerepel, akivel egy igában vagyok, akivel munkatárs vagyok, akivel az Krisztus, az Isten ügyét együtt szolgáljuk. És itt ebben a igerészben, amit felolvastam, amit adtak nekünk alapigéül mai napra, ott pedig azt mondja, hogy az Isten temploma vagytok, mondja a gyülekezetnek. Hogy rólatok van szó, és a templomban nem lehetnek bálványok. Az Isten templomában nem lehetnek mások, csak azok, amiket ő oda akar állítani. És csak egyetlen egy valaki lehet a keresztény templomban, ott középen, aki köré összegyűlünk, és ez maga Jézus Krisztus. És minden bálvány, ami nem a Krisztus, a keresztény gyülekezet templomában, a keresztény gyülekezet életében. Most a reformáció ünnepére is emlékezve, ezt mondhatjuk, hogy milyen nagy erő volt abban, amikor a reformátor atyáink kimondták, hogy egyedül Krisztus. Egyedül Krisztus az, aki megment minket, egyedül Krisztus az, akit imádnunk kell, egyedül Krisztus az, aki a mi mesterünk, akit követnünk kell, akihez hasonlítanunk kell, egyedül Krisztus az, aki tanít bennünket, hogy kicsoda Isten, egyedül Krisztus az, aki jól magyarázza a Bibliát. Egyedül Krisztus. Ebben van ma is a reformációnak az ereje és az egyháznak is az ereje. Minden megújulásnak az alapja, minden kereszténységnek a közepe ez lehet. Egyedül Krisztus. És ha baj volt a reformációval, akkor az volt a baj, hogy az egyedül Krisztus mellé még más egyedül dolgokat is oda ragasztottunk. Ragasztottak az atyáink is, mi magunk is. Pedig nem kell más, nem kell semmi más, akármilyen szépnek és szentek is látszanak. Egyedül Krisztus, ez elég. Nem kell több egyedül. Nem kell több szólusz. Egyedül Krisztus. Ha más is oda kerül, akkor már könnyen bálványá válik. Lehet ez a szentírás is, egyedül szent, a szentírás. Lehet ez a kegyelem is, egyedül a kegyelemből. A Krisztus mellett nem kell más. Abban benne minden megvan. Minden megvan, amire nekünk szükségünk van. A keresztény gyülekezetnek a nagy kísértés, hogy a Krisztus mellé mást is oda tesz. Egy régi nagy kísértésünk, hogy patronusokat keresünk. Mert nem bízunk abban, hogy egyedül Krisztus elég nekünk. Nagy-nagy bukások és bűnök kapcsolódnak ehhez, amikor a keresztény gyülekezet pártfogókat keres a világban, a politikában akár, vagy más eszmékben, más gondolatokban, más filozófiákban, amikor más erőkre is úgy érző, hogy szüksége van a fönnmaradásához, akkor mindig a bukás, a meghasonlás magjait veti el a gyülekezeten belül. Amikor Szilárd Áronra emlékezünk, akkor mindig emlékezünk az ő meghasonlására itt a gyülekezeten belül, amikor az akkori vezetők, városi és egyházi vezetők egy része annyira ragaszkodott a pálka pusztához, a földhöz, a vagyonhoz, ami megtartja az egyházat, hogy ezért perbe is mentek nagyszerű és hívő lelkipásztorukkal, aki ezt a földet a gimnázium javára, ezt a birtokot a gimnázium javára akarta, és aztán különítette is el többi presbiter társának az egyetértésével. De milyen szomorú ez a meghasonlás, amikor nincs szimfónia, egyetértés az egyházban, nincs összhang. De hogyan is lehetne szimfónia, mondja itt az ige, Krisztus és Beliál között? Krisztus és a gonosz között. Krisztus és a bálványok között. Amikor nem bízunk abban, hogy egyedül Krisztus elég nekünk, és nincs szükségünk semmi másra, sem állami támogatásra, sem egyéb vagyonra, hanem egyedül ő az, aki minket megtart, fölemel és megőriz. És nem csak az egyházról van itt szó, hanem ahogy a 7. fejezet első verse mondja, mivel tehát ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé megszentelődésünket. A magunk hitetlensége is a kérdés, amikor felemás igáról van szó, a magunk kétszínűsége, kétlelkűsége, ahogy Jakab apostol írja a levelében, hogyan is gondolhatná a kétlelkű és minden útjában állhatatlan ember, hogy bármit is kaphatna Istentől. Ne legyetek kétlelkűek. Ott a szívetek mélyén van-e még más is, akiben bíztok, akihez ragaszkodtok, akitől a boldogságotokat remélitek, mint Krisztus? Hogyha más munkába álltok, mint amit Krisztus rátok bízott, akkor annak csak bukás lehet a vége. És még jó, hogyha bukás a vége hamar. Mert nincs más, aki megtartana. Nincs más, aki számítana. Nincs más, csak egyedül Krisztus. Krisztus benned, Krisztus a másikban, Krisztus a világban. Ő neked elég. Elég mindenre. Elég a boldogságodhoz, elég az örök életedhez, és csak ez elég. Hadd idézzek még egy Buda Ferenc verset, szólásért való énekből, ahogy ő látta, amikor más munkába fogott, mint ami az ő hivatása lett volna, amit az Istentől kapott volna, mert szavam fogytán gyéren szóltam, gyarló voltomban némultam, hidegvassal száraz fába kezdettem én más munkába. Haj, de erőm viaszfüstből, valék vásári ezüstből. Konokfámat kemény ékkel, szilánkokra zúztad széllyel. Így élte meg, amikor az Úristen szilánkokra zúzta széllyel a más munkáját, amiben másba kezdett. Vagy hogy énekeljük majd, amikor összetöri balga szívünk bálványait. Az bizony fájdalmas tapasztalat, amikor összetöri azt a mást, a bálványokat, de azok nem valók hozzánk, nem valók az életünkben. Azoktól jó, hogyha meg tudunk szabadulni, és visszatérünk ahhoz a munkához, amit ő bízott ránk. Visszatérünk a Krisztushoz, a küldetésünkhöz, a hivatásunkhoz, ami az egyház hivatása és egyedüli hivatása. A Krisztus prédikálásához, a Krisztus hirdetéséhez, a Krisztus szépségének, kegyelmének fölmutatásához. Ez a mi munkánk. Ez az, amin áldás van egyedül. Egyedül Krisztus. Balga szívünk bálványai, törje hát szét. Ne legyünk fele más igában, más gondolatokkal, más érzésekkel, más szívvel. Bízzunk benne egyedül. És akkor áldás lesz a gyülekezeten, akkor megtaláljuk az egységet. Együtt megtaláljuk az egységet, a közösséget Krisztussal önmagunkban, és be tudjuk tölteni egyedüli küldetésünket. Amen.